hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a hétvégi menetrendet. A zöld pénzügyek után áttérünk a kultúrpartra. Kalmár András műsorában most Octos Panka a kutyakiképző a vendég, akivel az örökbefogadott kutyák problémáiról lesz szó.
Hölgyeim és uraim, kutyákról lesz szó, és itt van velem a vonalban Octos Panka, kutyakiképző. Szia, Panka!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit az örökbefogadott vagy mentett kutyákról más néven, mert hogy az elmúlt években hihetetlen divat lett ilyen kutyát tartani. Tudom, hogy a divat ez egy kicsit csúnya szó, meg hogy emögött nagyon sok megfontoltság és felelősség érzet van, de ugyanakkor, hogyha megnézzük a különböző ilyen bulvár magazinokban szereplő hírességeket, illetve az ő kutyáikat, akkor szinte kivétel nélkül befogadott kutyájuk van, ami valóban egy nagyon klassz hír, de azért azt is tudni kell, hogy ha nem kölyök kutyát fogad az ember örökbe, akkor lehetnek mindenféle ilyen örökölt vagy hozott problémák. Nem tudom, te mennyire találkozol ilyesmivel a praxisodban?
Én 80%-ba örökbefogadott kutyákkal dolgozom már évek óta. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak az örökbefogadott kutyáknak van szüksége tréningre, vagy csak az örökbefogadott kutyáknak van problémája adott esetben, amit meg kell oldani.
Világos, persze. Mennyi a praxisodban, ha úgy tetszik, vagy a vendégeid között, vagy a tanítványaid között?
Hát az embereket általában nem ügyfelek
sokszor. Gazdik között.
Igen, gazdik, ügyfelek, és a tanítványok pedig a kutyák inkább. Így szoktuk.
Akkor ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jellemző az, hogy idősebb kutyát fogadnak örökbe, és az mindenféle problémákkal jön a családba.
Nagyon változó, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, hogy milyen sérüléseket szenvedhet egy kutya, mert például az én kutyám, Lutri, neki például semmilyen jellegű traumája nincs, és egy nagyon-nagyon jó személyiségű, kiegyensúlyozott kutya. Őt úgy mentették, hogy neki elvileg voltak gazdái, de nem nagyon foglalkoztak vele, és akkor egy ilyen kertvárosi részen kóborolt. De szerencsére semmilyen kutyatámadás nem érte, nem ütötte el autó, és a menhelyen nagyjából 3 hetet töltött, miután én örökbe fogadtam, úgyhogy alapvetően neki nagyon nagy szerencséje volt. De nagyon változó, tehát vannak nagyon súlyosan traumatizált kutyák, akiket hosszú időn keresztül bántalmaztak, hozzájuk érni is nagyon nehéz. Vannak olyan kutyák, akiken csak a jeleit látjuk annak, hogy hogy viselkedik, és hogy valószínűleg súlyos bántalmazás érte, de nem tudjuk egyáltalán, hogy mi történt vele, mert valahol az útszélén találták. Nem tudom, hogy milyenek az arányok, mivel nekem a szakterületem az, hogy súlyosan traumatizált kutyákkal dolgozom, akár agresszió problémásakkal, akár nagyon szélsőségesen félősekkel, ezért nyilván nálam nagyon sok ilyen kutya fordul meg. De azt gondolom, ezért az én mintám nem reprezentatív ebben a kérdésben, de nagyon sok olyan kutya is jön hozzám, akiknek egyébként semmi baja, csak egy általános tréninget szeretnének, vagy egy kapcsolatépítést.
Vegyünk egy átlagos példát, mondjuk egy családot, a gyerekek nagyon szeretnének kutyát, és rágják a szülők fülét, és aztán egyszer csak eljön a nagy nap, és elkezdik fölkeresni a különböző állatmenhelyeket, vagy nézhetjük a másik példát is, én nagyon gyakran látom, hogy fiatal párok még nem akarnak gyereket, de azért szeretnének valakit, vagy valamit, amiről közösen gondoskodhatnak, és akkor jön a kutyi, és ugye el lehet menni különböző állatmenhelyekre, meg online is nagyon sok kutyát meg lehet nézni. Mennyire lutri ilyenkor az örökbefogadás? Mennyire vannak képben általában az állatmenhelyen dolgozók azzal kapcsolatban, hogy milyen problémák lehetnek a kutyával, és mennyire őszinték? Ugye ez egy fontos kérdés. Nyilván nekik ez egy ambivalens helyzet, hiszen azt szeretnék, hogy minél hamarabb jó helyre kerüljön a kutya, de azért esetleg ennek érdekében elhallgatnak egy-két negatív tulajdonságot.
Sajnos ez a jelenség van, és nagyon kellemetlen helyzeteket tud szülni. Volt olyan, amikor úgy dolgoztam együtt egy lánnyal, ilyen egyébként csak egyszer történt meg, hogy ő azt mondta egy pár hét után, hogy ő úgy érzi, hogy be lett csapva, és neki nem ezt mondták a menhelyen, és abszolút megbízik abban, amit én szakmailag látok, és ő is hasonlóan látja, úgyhogy ő viszont úgy dönt, hogy az a felelősségteljes döntés, hogy új gazdát keres neki, mert sajnos ő ebben a rendszerben, amiben jelenleg nem tudja beilleszteni, és ez se neki nem jó, se a kutyának nem jó, amiben én abszolút, tehát rábíztam ezt a döntést, és ítélkezésmentesen mondtam neki, hogy nyilván ezt ő tudja felmérni, hogy ő ebbe mennyi energiát tud belefektetni. Volt most egy másik eset a közelmúltban, ahol nagyon-nagyon mélyre került egy pár, mert egy nagyon súlyosan traumatizált kutyájuk, egy kutyát fogadtak örökbe, és nagyon-nagyon sok energiát fektettek bele, és nem olyan tempóban haladt ez a kutya, amilyenben ők várták, hogy fog haladni. Én azt mondtam, hogy szakmai szempontból nézve viszont nagyon jó tempóban halad, és mondták, hogy ezt értik, csak nekik soha nem volt kutyájuk, ezért teljesen más elvárásokkal indultak neki ennek a helyzetnek, és azt mondták, hogy nekik azt mondták a menhelyen, hogy nincs probléma a kutyával. De most, és nyilván itt nekem ezekben a helyzetekben mindig az a célom, hogy egy olyan megoldást találjunk, amiben a gazdik is jól érzik magukat, és nem lesz az egésznek az a kimenetele, hogy a kutya egy teherré válik, mert az nyilván a kutyának sem jó. És például ebben a helyzetben nagyon-nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy ők érzelmileg hogy élik meg ezt a helyzetet, és utána sikerült most egy nagyon jó kifutást találni, amiben ők sokkal bizakodóbbak lettek, és sokkal pozitívabban állnak ehhez a helyzethez, de sajnos ez nagyon nehéz, és kihat az én munkámra is. Nagyon változó, hogy menhelyek ezt hogy kommunikálják, de én általában azt látom, hogyha valami így sántít, és el van rejtve, az előbb-utóbb úgy is kiderül, és sajnos abban az egyik félnek se lesz jó. Tehát, hogy a kutya visszakerülhet-e miatt a menhelyre, vagy új gazdához, úgyhogy ebben mindenkinek szerintem az lenne az érdeke, hogy őszintén kommunikáljon.
Világos. Mik a leggyakoribb problémák, és mennyire gyorsan lehet rajtuk segíteni? Jó, tudom, minden kutya egyéniség, meg minden eset más, de az biztos, hogy vannak olyan, hát visszatérő jelenségek, amivel sokan hozzád fordulnak, és hát azért nyilván, amikor jön egy gazdi, és érdeklődik, azért azt szeretné megtudni, hogy körülbelül mennyi meló lesz ebben, tehát hogy 2 hétig kell járni, vagy 2 évig.
Hát ez úgy szokott lenni, hogy amikor először kimegyek, akkor felmérem, hogy a kutya jelenleg milyen érzelmi állapotban van, mennyire jól lehet vele együtt dolgozni, mennyire gyorsan reagál a feladatokra, rám mennyire tud figyelni, a gazdájára mennyire tud figyelni, mennyire nagy köztük az összhang, és hát egy nagyon fontos része van, hogy mi az elvárás, tehát hogy ugye itt a gazdik mondják meg, hogy mi meddig megyünk ebben a tréningben, tehát nem én szabom meg, hogy mi a cél, hanem ők elmondják, hogy mi a cél, és én ahhoz igazítom a tréninget, úgyhogy ez nagyon, emiatt nagyon-nagyon változó. Általánosan olyan 2-3 hónapig járnak hozzám emberek, mert ez az az idő, ami alatt meg tudják tanulni, hogy ők hogyan tudják kezelni jól a kutyájukat, ami nem azt jelenti, hogy a kutyáz alatt meg is tanul mindent, de utána már nincs rám szükség, mert ők már annyi tudáshoz jutottak, és azt magabiztosan tudják használni, hogy tudnak nélkülem boldogulni, és alapvetően ez a hosszú távú cél is. De vannak emberek, akik egyszerűen csak szeretnek hozzám járni, mert szeretnek folyamatosan új dolgokat tanulni, jól érzik magukat a tréningeken, és akkor van, hogy fél évig is járnak, vagy tovább.
Gondolom, az alapvető kérés az az engedelmesség.
Igen, bár ez megmondom őszintén, hogy sose tudom, hogy mit jelent. Mert hogy
Tesse.
nem tudom, hát hogy, mert hogy nem, tehát hogy az, hogy ez mit fed le, ez annyira, tehát hogy azt, amit te azt mondod, hogy a kutyád legyen engedelmes, meg amit én mondok, hogy a kutyám legyen engedelmes, az különböző lehet. Tehát, hogy az, hogy ki mit ért ez alatt, az egy nagyon, nagyon tág fogalom.
Jó, de vannak alapdolgok, ilyenek a behívás, meg a különböző egyszerű parancsok teljesítése, az, hogy egy veszélyes helyzetből vissza lehessen hívni a kutyát, hogy ne nyúljon hozzá, tehát ne lopjál a vacsorát, például egyszerűen fogalmazva, ilyenek, nem?
Igen, de hogy ez is változó, mert vannak olyan kutyák, akiket egyszerűen nem is kell tanítani. Tehát van olyan kutya, akit mondjuk nem kell megtanítani a behívásra, kevés, de hogy vannak ilyenek is, azonnal első szóra bejön, és ez így is marad. Vannak olyan kutyák, mint például a Lutri, aki egyáltalán nem megy bele semmilyen más kutyákkal való konfrontációba. Tehát nagy ívbe elkerüli, ezért erre nem is kell megtanítani, mert ő már alapból ilyen volt. Tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon változó. Tehát, hogy milyen szituációba kerül bele a kutya, milyen a személyisége, ahhoz igazítom ugye az elvárás rendszeremet, hogy nekem mi ebben a probléma, vagy mi nem probléma. Tehát ez is elég változó. Alapvetően arra törekszünk, hogy nekem úgymond megfeleljen, vagy én jól tudjak vele együttműködni. A másodlagos cél, hogy a körülöttem lévő embereket, tehát hogy a társadalomba való beillesztés az működjön, tehát hogy másokat ne zavarjunk.
Van olyan eset, amikor nem tud segíteni? Tehát annyira makacs, annyira magának való a kutya, hogy nincs az a jutifalat mennyiség, amivel engedelmességre lehetne bírni, és akkor azt kell mondani, hogy föladom, volt már ilyen?
Én nem így fogalmaznék, én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem biztos, hogy én meg tudom oldani. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy mindenkinek tudnék segíteni, vagy minden emberrel együtt tudnék működni. Tehát, hogy valahogy ez olyan, mint
Na
a
várjál,
pszichol.
de akkor ez a gazdán múlik. Most eddig a kutyákról beszéltünk, de tulajdonképpen hát szinte végig a gazdákról kellett volna, hogy beszéljünk, nem?
Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogyha nincs egy szélsőséges idegrendszeri mondjuk betegsége vagy sérülése a kutyának, amivel megmondom őszintén, hogy még nem találkoztam az elmúlt 8 évben ilyennel. Olyannal már találkoztam, hogy mindenféle hozzá nem értő emberek autistának és hasonlónak nyilvánítottak kutyákat, amit nem is értettem. Amit például szoktak csinálni, hogyha ők nem tudnak megbirkózni egy esettel, de hogy ebben a kérdésben szerintem sokkal jobb a felelősségvállalás, mert hogy semmilyen szakterületen szerintem nincs olyan, hogy minden embernek megfelelő legyen az a megoldás.
Világos, te Panka, azt tudom, hogy nálad van online kutya kiképzés is,
Igen.
vagy kutya oktatás, ez hogy működik?
Ez a COVID alatt lett. Az elején elég szkeptikus voltam, hogy ez hogy tud működni, és aztán kiderült, hogy nagyon sok esetben nagyon jó. Ennek az a lényege, hogy milyen elvárásrendszer tudunk felállítani egyáltalán a kutya felé, mi az, ami elvárható. Nagyon sok esetben ugye a gazdának kell változtatnia a viselkedésén, vagy ugye az egész együttműködést egy új keretrendszerbe kell tenni. Ezeket mind meg tudjuk beszélni. Nagyon sok technikát is meg tudok mutatni, meg elmondani, és ezek is nagyon jónak szoktak bizonyulni. Például a szeparációs szorongás esetén annyira elméleti az egész probléma, hogy ott személyesen is.
Az mit jelent, hogy a kutya fél egyedül otthon
Igen,
lenni?
igen,
Aha.
igen. Tehát, hogy ott általában automatikusan is mondom, hogy online jöjjenek az emberek, mert annyira sokan vannak, hogy úgy gyorsabban is tudok időpontot adni. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok problémára jó, attól függően, hogy mi a probléma. Sokszor vannak kisgyerekes anyukák pár hónapos gyerekkel, és akkor ők is mondják, hogy sokkal jobban be tudják illeszteni az életükbe, hogyha online van, mert ugye annyira sűrű minden. Úgyhogy nagyon sok esetben jó, nem mindenre természetesen, és olyankor meg is mondom, hogy ezt már sajnos így nem tudjuk megoldani, de valaki kombinálja, tehát hogy valaki jön online, és akkor eljutunk egy pontig, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve jön személyesen, amikor mondom, hogy a többit már jobb lenne személyesen.
Fantasztikus, és hát amikor időpontot próbáltunk egyeztetni, akkor azért ez nem volt egyszerű, tehát rettenetesen be vagy táblázva. Nyilván nehéz ilyen adatokat mondani, de valahogy úgy érzem, hogy az utóbbi időben lett egy ilyen kutyabúm, tehát azzal párhuzamosan, hogy az emberek elkezdtek környezettudatosabbak lenni, odafigyelni arra, hogy hulladék, hogy étkezés, hogy stb. Stb. És akkor beindult ezzel párhuzamosan ez a kutyamentés, ami nyilván egy nagyon szimpatikus dolog, nyilván akkor, hogyha megvannak ennek a megfelelő feltételei, de hogy mennyire jellemző az, hogy az emberek fölmérik azt, hogy tényleg iskolába kell menni, vagy kutyakiképzőhöz kell menni, tehát hogy valakihez fordulni kell.
Hát nagyon, nagyon változó, mert Magyarországon sajnos nagyon rossz a helyzet a kutyatartást illetően. Nagyon sok a kutya, nem felelősségteljesen tartják az emberek a
De most
kutyát.
Azért vidékről beszélsz, nem? Tehát azért Budapest nagyon más, meg a városok.
Igen, igen, csak hogy ugye a kettő összefügg, mert hogy a vidéki felelőtlenül szaporított kutyák telítik meg a budapesti menhelyeket. Tehát, hogy,
igen,
tehát,
igen,
hogy,
igen.
Tehát, hogy ugye nagyon sok menhely, vagy ilyen örökbefogadó szervezet azzal foglalkozik, hogy vidékről hozza fel a vidéki gyepmesteri telepekről hozza fel a budapesti menhelyekre a kutyákat.
Nekem is pont ilyen kutyám van, ő egy paksi gyepmestertől, vagy gyep, hogy hívják, ez kutyaterepről hozta föl a Nói állatotthon, de tulajdonképpen ezt miért csinálják?
Hát ezt azért csinálják, hogy ne altassák el a kutyákat. Mert ugye a menhely és a gyepmesteri telep között ugye az a különbség, hogy a menhelyen csak nagyon szélsőséges esetben altatnak el kutyát. A gyepmesteri telepen ott annak úgymond van egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hát egy ilyen...
Tehát van egy idő, nem, ami
Igen,
után...
igen, igen. Tehát, hogy az úgymond az egy hivatalosabb szerv, ami azt a célt szolgálja, hogy ha az ember sétál vidéken a faluba, akkor ne támadja meg 10 kóborkutya. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen,
világos.
Nevezzük rendfenntartó szerepe. És ott is egyébként nagyon sokszor iszonyú kedves kutyaszerető emberek dolgoznak, akiknek szintén az a célja, hogy gazdát találjanak a kutyáknak, de sajnos ezzel kezdtem, hogy akkora, tehát hogy sokkal nagyobb a kínálat, mint a kereslet, mert nem felelősségteljesen, tehát hogy vidéken ugye nem nagyon népszerű még az ivartájtás, szerencsére erre már egyébként most már lettek programok, amiket az állam támogat, hogy megszüntessük ezt a problémát, és még megelőzzük, tehát hogy hosszú távon. De Magyarország egyébként kiemelten európai szinten nagyon-nagyon sok a kutya, és nagyon sok a gazdátlan kutya.
Hát ez szomorú, ugyanakkor nagyon jó, amit elmondtál magukról, a sintérekről, vagy a gyepmesteri telepeken dolgozókról, hogy azért nekik is van szívük. Panka, közben elszaladt az időnk, pedig még nagyon-nagyon sok kérdésem lett volna, de azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy akinek hasonló problémája van, és mondjuk tegyük fel, hogy neked is van időnként egy-egy lyuk a táncrendedben, amikor lehet hozzád fordulni, hol talál meg téged?
Facebookon és Instagramon megtalálnak, így, hogy Octos Panka kutyakiképző, és van egy weboldalam is, pankakutyakiképzés.com, úgyhogy ott is nyugodtan kereshetnek.
Panka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor ajánlunk téged, meg ajánljuk az embereknek, hogy próbálják azért átgondolni, mielőtt kutyát fogadnak örökbe, és hogyha már örökbe fogadták, akkor azért nem árt iskolába menni, vagy szakemberhez fordulni ahhoz, hogy egy harmonikus együttlét legyen.
Igen, igen, ez mindenképpen segítség.
Osztos Panka kutyakiképzőnek nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm, és további szép napot.
Köszönöm szépen, szervusz.
Sziasztok.
Osztos Panka kutyakiképző volt Kalmár András beszélgető partnere. A hírek után Sipos Mihály, az idén 50 éves muzsikás együttes egyik alapítója lesz a vendég.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.